Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. április 4-én sugárzott műsorát a szexuális szokásokról. A szerkesztő Tar Péter.
Mai műsorunk témája a szexualitás, a magyarországi szexuális szokások rendszere lesz. Ehhez apropót az a tanulmány, azaz közvéleménykutatás szolgáltat, ami az Orvos Továbbképző Egyetem Orvosi Népegészségtani Intézetében készült a közelmúltban. A közvéleménykutatás eredményeit feldolgozó munkacsoport tagja volt stúdiónk két szociológus vendége, Kádár Erika és Tóth László is. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. De még mielőbb a konkrét hazai szexuális szokásokról beszélgetnénk, hadd kérdezzem meg, ha bevallják egyáltalán persze. Milyen prekoncepcióval indultak neki a kérdezősködésnek? Az én prekoncepcióm ugyanis az, hogy e műfajban az első és máig hatásos, hogy ne mondjam, történelmi jelentőségű felmérés a szexről és annak gyakorlatáról ugye az Egyesült Államokban készült, közvetlenül a II. Világháborút követően, és azt a fajta hierarchiát, erőteljes szexizmust, amit akkor az Indianai Egyetemen tanító és a kutatást végző Alfred Kinsey tapasztalt, mára egyfajta szexuális sztereotípiaként is vallják egyesek. Önökben is voltak ilyen közhelyek a szexről, vagy találkoztak ilyen felfogással?
Nem. Nem. Az egész kutatásról annyit, hogy ezt az Orvos Továbbképző Egyetem Orvosi Népegészségtani Intézet egy AIDS kutatás keretében csinálta. Most miután az AIDS és a szexualitás között nagyon szoros összefüggés van, ezért mi két különböző típusú kérdéssorral közelítettük meg a szexualitás problémáját. Az egyik kérdéssor az a különböző szexuális szokásokkal kapcsolatos beállítottságot vagy attitűdöt próbálta megtisztázni, a másik kérdéssor pedig a tényleges magatartást. Most azt, hogy az emberek mit gondolnak a szexualitásról, azt azokból a kérdésekből tudtuk meg, amelyek a beállítottságukra, tehát attitűdjükre vonatkoztak. Azt kell mondanom, hogy igen, meglepő eredmény jött le. Én egy olyan kategóriarendszert használtam, amiben elkülönítettem egymástól a konzervatív beállítottságú, a szabados beállítottságú és az emancipált beállítottságú viszonyt a szexualitáshoz. Megmondom őszintén, személy szerint azt vártam, hogy a konzervatív beállítottság dominál. Most ehhez képest őszinte meglepetésemre az jött ki, hogy a legtöbben az emancipált változatot vallják, utána a szabados, és a legkevesebben a konzervatív attitűdöt.
De ezek szerint akkor a kérdésemre az a válasz, hogy élnek sztereotípiák a szexualitás megfogalmazásában, egyáltalán a véleményezésében ön is, mint kutató, és ezek szerint az emberek is ilyen közhelyekben gondolkodnak.
Egyfelől vannak a magyar társadalomban a szexualitással kapcsolatos sztereotípiák, ez biztos. Ezt tudjuk egyébként, és tudjuk a kutatási eredményeinkből is. Másfél viszont azt kell mondanom, hogy ezek a sztereotípiák nem állnak össze egy rendszerre. Tehát nincsen egy összetartó, elemeiben egymáshoz illeszkedő előítélet vagy sztereotípia rendszer, hanem nagyon sok esetben egymásnak szögesen ellentmondó sztereotípiák élnek az emberekben.
Az ilyen konform és non-konform közhelyeken túl gondolom olyanokkal is találkoztak már, Kádár Erikát kérdezem, mint hogy a magyar fiatalok túl korán kezdik a szexet, aztán a partnerek száma a partnercserékkel óriási talán Magyarországon, hova tovább volt egy olyan időszak, amikor talán csak beszélni és bűnnek számított a szexről. Ilyenekkel is találkoztak?
Igen, sztereotípiák inkább az embereknek a társas beszélgetéseiben érhetők tetten. Amikor leülnek, beszélgetnek a szexuális szokásaikról, vagy másoknak a szexuális magatartását ítélik meg. Az, hogy valaki hogyan viselkedik a saját szexualitásában, ez nem lehet egy sztereotípiával mérni. És egészen más is, mint amit a sztereotípiák alapján gondolnánk. Hogy válaszoljak arra, amit kérdezett. Ez egy sztereotípia, hogy manapság a fiatalok túl korán kezdenek szexuális életet élni. Hogyha ezt összehasonlítom a mi adatainkkal, ahol is megkérdeztük, hogy hány éves korában kezdte a szexuális életet, akkor azt tapasztaltuk, hogy amíg a mostani 60 év körüli korosztály 20 éves korában kezdte a szexuális életét, addig a mostani 18 év fölöttiek, azok 18 éves korukban kezdték a szexuális kapcsolatukat. Én azt gondolom, hogy ez a két éves eltolódás nem értelmezhető azzal, hogy lényegesen korábbra tolódott volna a szexuális élet kezdete. Talán egy picit nagyobb a szórás a fiataloknál. Vannak, akik 16-17 éves korban, vagy még korábban kezdik, de nagyon sokan később.
Folytassuk tehát a beszélgetést az apropót jelentő kutatásukról, amit az Orvos Továbbképző Egyetem munkacsoportja végzett. Ha jól tudom, több mint 2000 személyt kérdeztek meg, és talán ez kellett volna, hogy legyen az első kérdésem, hogy hányan válaszoltak egyáltalán, hogyha élnek közhelyek, akkor talán ez a legnagyobb közhely Magyarországon, hogy az emberek többsége elzárkózik ugye a válaszadásról, amikor a legintimebb magánéletét érintik ezek a kérdések. Tóth Lászlót kérdezem.
Megcáfolódtak ezek a vélemények. Mi 2015 éven felüli magyar állampolgárt kerestünk meg kérdezőbiztosok segítségével. A szexualitással kapcsolatos kérdések egy önkitöltő kérdőjében voltak, amiket a kérdezőbiztosok átadtak a megkérdezetteknek azzal a kéréssel, hogy belátásuk szerint válaszoljanak, utána egy borítékba elhelyezték a választ, és azt lezárták, tehát az anonimitás tökéletesen biztosítva volt. 85%-uk a felkeresetteknek hajlandó volt válaszolni a szexualitással kapcsolatos kérdésekre. Ez egyfelől meglepő volt azért, mert amikor készültünk el az egész kutatásra, akkor elég sok aggodalom merült fel azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan meg fogják tagadni a válaszadást. Ez nem jött be. Másfél pedig most már össze tudjuk hasonlítani a mi adatainkat egy Franciaországban és egy Nagy-Britanniában 1991-ben lebonyolított 20 000 emberre kiterjedő felvétel eredményeivel. Míg nálunk 85% válasz volt, addig Franciaországban, illetve Nagy-Britanniában 63, illetve 68%, ami abban a szempontból is érdekes, hogy az abszolút szabadosnak tekintett franciáknál volt a legrosszabb a válaszolási arány. Ha most nemzetközi eredményekhez akarjuk viszonyítani, akkor itt azért Magyarországon 10-15%-kal többen hajlandóak ezekről a kérdésekről nyilatkozni, mint Nyugat-Európában.
Jól gondolom, vagy rosszul azt, hogy mivel a kérdezés időpontja az elmúlt egy évre esett, ugyanakkor megegyezik azzal az időszakkal, amikor a médiumokban mindenhol hát egy kisebb fajta szexuális forradalom zajlott le Magyarországon, kinyíltak ezek a csatornák, a szex, sőt, hova tovább a pornográfia előtt is, és mindez talán bele tehette a bogarat az emberek fülébe olyannyira, hogy mivel ez egy köznapi téma, ezért talán könnyebben válaszoltak.
Ez is egy lehetséges magyarázat. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy Magyarországon kisebb hagyománya van annak, hogy egy kérdéves megkeresésben megtagadják a választ. Nincs ezekből olyan dömping. Nem telítődtek még annyira az emberek a postai úton eljuttatott szórólapokkal és kérdőívekkel, mint esetleg Franciaországban.
Nem hiszem, hogy a szokásos módon felemált szexuális forradalomnak lenne szerepe, vagy igazán komolyabb szerepe lenne a mi eredményeinkben. Egyfelől ugyanis ugye Magyarországon mindig volt egy viszonylag szűk értelmiségi réteg, amelyiknek nem voltak tabu területek, így a szexualitás sem volt tabu. Másfelől pontosan ebből a kérdéves adatfelvételből derült ki az, hogy van a fiatal korosztály, tehát 30 év alattiak. És ezek a 30 év alattiak, ezek valami egészen más világban, értékrendben, normarendszerben gondolkodnak, mint a felnőttek. Nem magyarázhatjuk a dolgot azzal, hogy itt 1989-90-91-ben egyszer csak betört a szexualitás. Ennek a fajta felszabadult viszonynak a szexualitás problémájához azért Magyarországon valamilyen tömegbázisa volt. Akiket viszont érintett, és ezt azért videótékásoktól, meg innen-onnan, amonnan pontosan lehet tudni, hogy a rossz társadalmi helyzetű csoportok azok, akik a pornót, tehát ezt a típusú képanyagot kölcsönzik, az ilyen típusú újságokat vásárolják, és a mi adatfelvételünkből az derült ki, hogy pontosan ezek az alacsony társadalmi státuszú csoportok azok, amelyek a legkonzervatívabbak, tehát a leginkább kötődnek ahhoz a zsidó-keresztény vallás erkölcsi szexualitás képhez, ami hát ugye az európai kultúrában hagyományosan megvan.
De meg lehet-e fogalmazni, hogy az átlag magyar állampolgár hányszor, kivel és stb. Tehát lehet-e a szexuális szokásokról egy ilyen képet alkotni?
Természetesen lehet, csak mint minden ilyen kép borzasztó elnagyolt lesz. Így nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy a magyar állampolgárok többsége 18 éves kora körül kezdi a szexuális kapcsolatot. A nők többségének a férjükön kívül nincsen más szexuális partner egész élete során. A férfiak 60%-ának van három partnere. Tehát nagyon kevés partnerrel, inkább a családi hálószobában zajló szexuális élet jellemzi az emberek többségét, és átlagosan egy héten kétszer élnek nemi életet.
Említettek itt francia felméréseket is, ugyanakkor ismeretesek amerikai és angol hasonló kérdések válaszai is Magyarországon a sajtóból már. Az összehasonlításból kiderül-e valami különbség például ezekhez képest?
Amivel ténylegesen össze tudjuk hasonlítani, mert van hozzáférhető forrásunk, az a 91-ben lefolytatott brit és francia kutatás. Nagyon egyszerűen fogalmazva azt kell mondani, hogy nemileg utolértük Európát. Tehát igazából globálisan nincsenek különbségek a nyugat-európai szexuális gyakorlat és a magyarországi szexuális gyakorlat között. Az ördög természetesen itt is a részletekben rejlik. Ami igen érdekes és elgondolkodtató, és voltak éppen magyarázatot is kellene rátalálni, az a furcsa helyzet, hogy Magyarországon a fiúk és a lányok körülbelül ugyanabban az időpontban létesítik az első szexuális kapcsolatokat. Ez a legfiatalabb korosztálynál jelen pillanatban 17,1, illetve 17,2 év, a legidősebb korosztálynál pedig a férfiaknál 20, a nőknél 18, tehát ott már volt egy különbség. De ha most a szexuálisan igazán aktív életkorban lévőket veszük, akkor azt kell mondani, hogy a fiúk és a lányok egy időben kezdik. A Franciaországban, amivel ezeket az adatokat össze tudjuk hasonlítani, ott van egy másfél éves olló. Tehát ott a fiúk egy másfél évvel korábban kezdik, mint a lányok. Vannak egyéb különbségek is, én egyet emelnék ki, egyszerűen azért, mert úgy tűnik minden ismeretünk alapján, hogy az AIDS-robbanásszerűen be fog törni pillanatokon belül Magyarországra, és hát az AIDS-szerűen védekezésnek az egyetlen igazán hatékony módja az a kondom használat. Most itt viszont már igen lényeges különbségek vannak, itt megint a franciákkal lehet összehasonlítani, míg a francia férfiaknak mondjuk 60%-a használ kondomot, a magyar férfiaknál ez csak 40%. Furcsa módon aztán a nemek egymáshoz való viszonyában, tehát amivel kezdte a beszélgetést, a szexizmus az ugye egy világjelenség az európai kultúrában, meg különösen erősen jelen van, mind Franciaországban, mind Magyarországon a nőknél a kondom használat 20%-kal alacsonyabb arányú, mint a férfiaknál. Magyarán a nők vagy nem akarják, vagy nem tudják rávenni a partnereiket arra, még az alkalmi partnereiket sem valószínűleg.
Ettől függetlenül éle valamiféle alárendeltség a magyar ágyakban a nők szemszögéből nézve?
Hát erre azt mondhatom, hogy Magyarország ugyanúgy, vagy talán még inkább, de hát ebben az én szubjektív benyomásaim is benne vannak, szexista társadalom, mint bármelyik társadalom. Az adataink ezt messze menőkig alátámasztják. Megkérdeztük például azt, hogy mennyire élvezi a szexet. Most a férfiak 90%-a adta azt a választ, hogy rendkívül élvezetes, nagyon élvezetes. A nőknél az ilyen típusú választ adóknak az aránya 75%. További finom részlet, de megint csak a dolog fontosságára utal az, hogy míg a férfiaknál, tehát ennek a dolgot élvező 90%-nak a túlnyomó többsége azt mondta, hogy rendkívül élvezetes, addig a nőknél a túlnyomó többség az a kellemes. Tehát egy fokozattal kevésbé kellemesnek minősítette a dolgot. Egy másik kérdésünk a szexuális élet gyakorisága. A nők sokkal ritkábban élnek nemi életet, mint a férfiak. A szexuális partner számot tekintve, amit megkérdeztünk, ott megint ez a kép van, hogy a férfiaknak több szexuális partnerük van az életük során, mint a nőknek. Tehát a nők valahol a nemiségben egy olyan pozícióban vannak beleszorítva, ahol nem lelik igazából élvezetüket ebben az egész dologban. Szóval az azért elgondolkodtató, hogy a nők 21%-a mondja azt, hogy közömbös, rossz vagy iszonyatosan kellemetlen.
Ha ezt korosztályi felbontásban, tehát maradjunk még a nőknél, nézzük, akkor kimutathatóak-e azok a magyar specialitások, amik ettől függetlenül léteznek, tehát a válási szokások Magyarországon, vagy pedig mondjuk a férfiak korai halálozása. Ezek összefüggésben lehetnek-e a nők szexuális szokásaival?
A szexuális szokásaikkal mindenképpen, de én most oda szeretnék még visszakanyarodni, hogy mennyire találják élvezetesnek a szexet. Azt, hogy egy nő számára mennyire élvezetes a szexuális együttlét, azt egyrészt befolyásolja az életkora, amit a társadalmi szokásoknak és az elvárásoknak a változásával magyarázhatunk. Tehát az idősebb korosztályban kevesebb azoknak az aránya, akik számára élvezetet és örömet okoz a szex, mint a fiatalabb korosztályban. De talán kicsit váratlanul, bár nem meglepő módon, nem is annyira az életkor befolyásolja azt, hogy egy nő mennyire leli örömét a szexuális együttlétben. Sokkal szorosabb a kapcsolat az iskolai végzettsége és a szexben lelt öröm mértéke között. Azért mondom, hogy talán nem teljesen meglepő ez, mert a szexualitásban is egy kulturáltságnak érvényesülnie kell. És akinek egy általános, szélesebb kultúrája van, annak nagyobb esélye van arra, hogy a szexualitásban is kulturáltabb. A válások szerepét abban látjuk, hogy a válások után nő meg a partnerek száma. Igazán pontos adataink erre nincsenek, mert egy kérdőíves megkérdezésnek megvannak a maga határai, hogy hány kérdést lehet feltenni, és milyen mélységig lehet vizsgálni egy helyzetet. De a válás után mindenképpen a szexuális partnerek száma megszaporodhat, és éppen a 40 éves korosztályban a férfiak halandósága, a nőkénél magasabb halandósága okozza azt, vagy vezet oda, hogy a nők ritkábban élnek nem életet, kevesebb partnerük van, mert meghal a partnerük, vagy egyedül maradnak. Ezekben a korosztályokban lényegesen több már a nő, mint a férfi. Nem jut nekik.
Igen.
A szexuális élet intenzitása jellemző módon ebben a korban megnő. Tehát itt valóban arról van szó, hogy szétmennek emberi kapcsolatok, vagy azért, mert elválnak, vagy azért, mert meghalnak, és itt még folyik egy intenzív partnerkeresés. Ez megint csak egy közvetett információ, homoszexualitással kapcsolatos adatok, és ott nagyon érdekesen alakul az, hogy köztudottan a férfiaknál magasabb a homoszexuálisok részaránya, mint a nők között. Most ehhez képest Magyarországon a középkorú nők körében közel 5% az, aki homoszexuális kapcsolatról számolt be, ugyanez az arány a férfiaknál 3%. Tehát lehet, hogy a nők egy része, hogy ez mekkora, ezt nem tudjuk, úgy oldja meg ezt a problémát, hogy belemegy egy leszbikus kapcsolatba, és ugye az Magyarországon meg sehol a világon nem tűnik fel, hogy két barátnő együtt lakik.
Foglalkozunk most már akkor a középkorú korosztállyal is, de mi van az idősebbekkel, mondjuk a 60 év fölötti korosztállyal? Azt ugye gondolom Franciaországtól Magyarországig mindenhol kimondják, hogy hát ez az idősebb korosztály, ez már bigott, nem beszél a szexről, nem is emlékszik rá, de mégis ez így van-e?
A válasz megtagadások arányából, továbbá a kapott válaszokból, az többé kevésbé lehet tudni, hogy minél idősebb valaki, annál bigottabban viszonyul a szexualitáshoz. Most ennek a mértéke, ez megítélés kérdése. Azt nem tudjuk, miután sem a franciák, sem a britek nem jelentették még meg az összefoglaló anyagot, azt nem tudjuk, hogy ott mi a helyzet, de nálunk ez egy egyértelmű tendencia, hogy az életkorral együtt, de nem azért, mert hogy idősödik valaki, hanem azért, mert más történelmi korban nőtt fel, más normákat sajátított el. Jellemző módon, most nem akarom megkerülni ezt az idősek problémáját, de jellemző módon a szexuális szokásaiban ettől a zsidó-keresztény kultúrkörtől leginkább elrugaszkodó korosztály az a 30 és 45 év közötti.
Igen.
Tehát ez a fajta korosztály. Előtte van szintén egy ilyen eléggé szabados vagy emancipált beállítottsággal és gyakorlattal a fölötte lévő, tehát a 45 évnél idősebbek. Magyarán, aki 1945 után vált felnőtté, az első lépcsőben, nyilván az 50-es években keresztül ment egy olyan folyamaton, amiben radikálisan elutasították egy ugyanolyan bigott szocialista nemi erkölcs nevében a zsidó-keresztény szexuális erkölcsöt, de ez arra jó volt, hogy előkészítette a következő generáció számára a talajt ahhoz, hogy ő szabadabban tudjon viszonyulni a szexualitás történelmileg hagyományos normáihoz. Na most a létező normáktól a leginkább elvonatkoztatni képes az a legfiatalabb korosztály. Ez egy kétpólusú társaság a fiatalok. Az egyik póluson vannak azok, akik el tudnak tekinteni attól, hogy a szüleik hogyan viszonyultak ehhez a problémához, és kialakítanak egy emberszabású szexualitást. A másik csoport az igen erősen befolyása alá került ennek a keresztény nemzeti kurzusnak, és konzervatív a szokásaiban és beállítottságaiban. És a számszerű adatokat nem tudok mondani, de ez nem is érdekes, ez egy tendencia. Nagyon hangsúlyosan jelen van ebben a 30 évnél fiatalabb korosztályban.
Nem tudom, hogy figyelték-e, én is csak úgy, ahogy tudtam figyelni beszélgetésünk közben, hogy szinonimát a szexualitásra igen keveset használtunk. Ha igen, akkor azt, hogy örömszerzés. De vajon a megkérdezettek is így gondolkodtak-e, hogy ez egy örömszerzés, tehát egyáltalán hol helyezik el napi szükségleteikben, mindennapi életükben a szexualitást? Tóth László?
Most pontosan erre próbáltam én itt megkonstruálni ezt a három, tehát a konzervatív, szabados és emancipált típust, a különböző kérdésekből összeállítani olyan kategóriákat, ami az emancipált típus esetében úgy tudjuk definiálni az ő beállítottságát és az ő magatartását, hogy az emberi szükségletek rendszerében, amiben beletartozik a civilizált táplálkozás, tehát nem mint pusztán biológiai, hanem mint emberi ténykedés, és beletartozik a műélvezet, ebben a szükséglet struktúrában valahol helyén van a szex. Tehát abban az értelemben semmiképpen nem öncél, hogy a kommunikáció egyik formájaként működik. Tehát az emberi érintkezésnek egy olyan fajta eleme, amiben a partnereket kölcsönösen gazdagítja. Én ezt valahogy így próbáltam definiálni. Most ezt a típusú megközelítést, mint említettem, volt nagyon sokan vallják Magyarországon, amennyiben arról van szó, hogy hogyan viszonyulnak a szexualitáshoz. Amikor gyakorlatra kerül a sor, hát akkor sajnos ez igen radikálisan lecsökken, de azért még mindig van a magyar társadalomban egy bizonyos kis csoport, amelyik ezt a gyakorlatban is érvényesíteni tudja. A konzervatív álláspontot azt úgy tudnám nagyon egyszerűen megfogalmazni, hogy a szex az egy olyan szükséges dolog, nem állítom, hogy rossz, de mindenféleképpen szükséges dolog, aminek alapvetően az a célja, hogy utódok legyenek, amit alapvetően házasságban szabad gyakorolni. Tehát van egy ilyen kiiktatása az emberi élet szükséglet rendszeréből. Most ez az, amit a magyar népesség túlnyomó többsége a mindennapi életben megvalósít, annak ellenére, hogy nem ezt vallja.
Végezetül hadd kérdezzem meg, hogy talán talán ezzel kellett volna kezdeni a beszélgetést, hogy egy ilyen felmérés, amit önök végeztek, az önök munkacsoportja az Orvos Továbbképző Egyetemen végzett, ennek mi az értelme, mi a jelentősége, hiszen közvélemény kutatások napról napra születnek, de hát ezeket többé-kevésbé megbízásokból és jól felhasználható érdekekből készítik el. Ennek a magyarországi szexuális szokásokról, ezen belül az AIDS-ről és a homoszexualitásról is készült felmérésnek mi az értelme? Nem, most persze kajánkodok, nem egyfajta szexuális indítatása volt ennek is egy ilyen kukucskálás, megtudni, hogy mások hogy gondolkodnak erről?
Én azt hiszem, hogy a szexualitás is egy olyan dolog, amiben fontos dolog megtudni azt, hogy más mit gondol erről. Az embereknek a mindennapi életük során mindig kell egy viszonyítási pont, amihez viszonyítják a saját szokásaikat, saját gondolataikat. Lehet ez, ennek az, a felvételnek az eredményét egy ilyen viszonyítási pontnak is tekinteni. De mivel az AIDS-hez kapcsolódóan tettük föl ezeket a kérdéseket, azt gondolom, hogy ennél messzebbre mutató feladata, célja is volt ezeknek a kérdéseknek, hiszen az AIDS és a szexualitás elválaszthatatlansága folytán az AIDS elleni védekezést is csak úgy tudjuk megvalósítani, ha tudjuk, hogy milyen az embereknek a szexuális szokása, milyen a szexuális viselkedésük, hogyan gondolkoznak a szexuális élet kérdéseiről.
Én nekem két válaszom lenne erre a kérdésre. Az egyik az az, hogy maga a szexualitás szociológiája, mint kutatási terület önmagában véve rendkívül érdekes, és eléggé sajnálatos, hogy Magyarországon nagyon, hogy úgy mondjam, szporadikusan művelik. Nagyon jó lenne csinálni egy a Kinsey riporthoz hasonló magyar felvételt, ami irdatlan költségekkel jár, tehát ez nyilvánvalóan belátható időn belül nem, vagy csak nagyon sok forrásból származó összegek segítségével tudnánk megcsinálni. Egyszerűen a nemzetközi összehasonlítás kedvéért, mert ilyen felvételeket csináltak Nyugat-Európában meglehetősen nagy számban, tehát van mihez viszonyítanunk. Van egy teoretikus válaszom is a dologra, mi értelme van egy ilyen típusú kutatásnak. Azt hiszem, Marx írja a gazdasági filozófiai kéziratok elidegenült munka című részében, de lehet, hogy pontatlan a forrás megjelölésem, már régen volt kezemben a könyv. Nem, egy időben kívülről tudtam, most már nem tudom. Szóval azt írja, hogy az embernek a saját emberi mi voltához való viszonyát a legjobban a másik nem tagjaihoz való viszonya, tehát a férfiaknak a nőkhöz és a nőknek a férfiakhoz való viszonya fejezi ki. Most ez az elidegenült munka kontextusában, tehát összefüggésében hangzik el, ami voltaképpen arról szól, hogy egyszerűen kicsúszik az ember ellenőrzése alól a saját világa. Hogy ezt a saját világom kicsúszik az ellenőrzésem alól, ezt én hogyan tudom a másik emberhez való alapvető emberi és biológiai funkcióimban úgy kezelni, hogy abból azért emberként tudja kikerülni. A szexualitás valahol nekem erről szól, és ezért tartom fontosnak, hogy ezzel foglalkozunk.
A Szabad Európa Rádió 1993. április 4-én sugárzott műsorát hallották Tar Péter szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.